Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk s a mi bűnbánati közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket Istennek színe előtt, és könyörögjünk a mi mennyei atyánkhoz imádságban eképpen. Kegyelmes Istenünk, szerető jó atyánk a Jézus Krisztusban. Hálódással magasztalunk téged, mint teremtő atyánkat, aki mindeneket megalkottál, dicsőséggel és bölcsességgel és tökéletes isteni hatalommal, és hálás a szívünk azért, hogy te nem csak teremtettél, nem csak alkottál, hanem szeretettel fenn is tartod, igazgatod is ezt a világot. És köszönjük, hogy a te szeretetednek, a te kegyelmednek s a te jóságodnak a jelei oly sokféle módon megmutatkoznak az életünkben, a mindennapjainkban, s habár mi csak bűneinket hozhatjuk eléd, és ezeket tehetjük le, te mégis irgalmas és kegyelmes atyánk vagy. Így tartod számon az életünket, és a te tudtod és akaratod nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejünkről. Így állunk meg előtted bizalommal ezen a mai estén is, és könyörgünk te hozzád bűneinknek bocsánatáért. Kérünk, Urunk, légy irgalmas hozzánk, a te szent fiadért, Jézus Krisztusért, aki önmagát áldozta értünk a Golgotai kereszten, ő benne van a mi oltalmunk és megváltásunk. Könyörgünk a te áldott szent lelkedért is. A te lelked által vezess minket ennek a hétnek minden estén, a te lelked által vezess minket a te szent asztalod elé, annak vendégségére és annak közösségére. Így könyörgünk hozzád, hallgass meg minket a te szeretett szent fiadért, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Istennek szent igét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott leveléből olvasom, az első korintusi levélből, a negyedik részből, a hatodik verstől a 13. versig terjedő szakaszból. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmazom magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, és senki se fuvalkodjék fel, az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ti már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk uralomra jutottatok, bár csak ugyan uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk. Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványosságává lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mindez ideig éhezünk és szomjúhozunk. Ruhátlanok vagyunk, és bántalmakat szenvedünk. Otthontalanul bujdosunk, és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk. Amikor üldöznek, tűrünk. Amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, bűnbánó keresztény gyülekezet! Kicsit furcsának hatnak az apostol szavai, miközben olvassuk ezeket az igéket az első korintusi levélből, és úgy gondolom, mindannyiunkban ugyanazok a kérdések támadnak, ugyanazok a kérdések fogalmazódnak meg. Miért mondja ezeket? Miért beszél így a korintusiakról, a kereszténységről, önmagukról, az apostolokról és a világról? Azért, mert rá akarja ébreszteni a korintusiakat az igazságra. Azokat a korintusiakat, akik sok tekintetben már eltértek a Krisztus igazságától és a Krisztus evangéliumától, arra a krisztusi igazságra akarja rávezetni, hogy nem nagyobb a szolga az Uránál. Így hát az apostoloknak osztozniuk kell a Krisztus sorsában. Erről szól ez az ige, és nem csak az apostoloknak, hanem a gyülekezetnek, a keresztény embereknek is osztozniuk kell a Krisztus sorsában. Nem könnyű vállalni egy ilyesfajta kereszténységet. Nem könnyű világ látványosságává lenni, ahogyan Pál apostol fogalmaz ebben az olvasott igében. Sokkal vállalhatóbb lenne a dicsőségben, a nagyságban, az elismertségben való osztozás. Korintus városa különleges helyzetben volt a maga korában. Nem volt a római birodalom legnagyobb városa, de fekvése folytán különös jelentőséggel bírt. A birodalom népesebb részének a szívében feküdt, fontos kereskedelmi útvonalak elsősorban is hajóutak találkozásánál, és egy valamiben még Rómát, a fővárost is megelőzte és túlszárnyolta, az információk a hírek gyors áramlásában. Nem olyan volt, mint egy távoli galáciai kisváros, ahová csak az tévedt be, aki kifejezetten oda akart volna menni, mert emberek mérhetetlen tömege fordult meg itt ebben a városban, akik hozták és vitték az újabbnál újabb híreket. Korintus városa két dologban nagyon hasonlított jelen korunkhoz. A kereszténység megítélésében, valamint az információk sokasságában, és ezeknek az információknak a gyors áramlásában. És mindez nem feltétlenül jelentett előnyt az ott élők számára, bármennyire úgy gondolták, vagy úgy gondolnánk, hogy ez így volt, mert az információ nagy mennyisége és gyors áramlása egyáltalán nem segítette a tisztán látásukat, akár a hit vonatkozásában sem. Az igaz információ között a sok-sok hamis zavart keltett és bizonytalanságot szült. Ez a fajta korintusi adottság az ott élő keresztényekre is külön veszélyt jelentett, és tulajdonképpen ezeket a súlyos veszélyeket elénk tárja ez a bizonyos ige. Az önmagából kifordult világ részéről érkező lekicsinlés és igaztalan kritika, igaztalan vádak próbára tették őket, gyengítették mindez a hitüket, mint ahogy az is nagy veszélyt jelentett rájuk nézve, hogy a Krisztus evangéliumát követően szinte azonnal megjelentek ebben a városban az első tévtanítások. Még igazán meg sem gyökerezett bennük az igaz evangélium, a Krisztusról szóló evangélium, az apostol és Apollós munkája nyomán már is szembe kellett nézniük az első súlyos kihívásokkal. Korintusi körülmények között különösen nehéz volt vállalni azt a kereszténységet, amit Pál apostol és munkatársai hirdettek, És ez azért ismerős számunkra ilyen formán, mert mi is egy olyan világban élünk, mint amilyenek a korintusi viszonyok voltak, és egy ilyen világban nagyon nehéz vállalni azt a fajta kereszténységet, amit Pál és munkatársai hirdettek. Sokkal inkább vállalhatónak tűnt az a fajta kereszténység, amit az első tévtanítók, a gnosztikusok hoztak és hirdettek, hiszen ők dicsőséges szellemi kereszténységről beszéltek. Ők nem a megfeszített, hanem a megdicsőlt szellemi Krisztust hirdették, és arról beszéltek, hogy ők ezzel a szellemi és megdicsőlt Krisztussal szellemi értelemben már egyesültek is, tehát igazából már nem is ebben a világban élnek. Ennek a világtól teljesen elrugaszkodott kereszténységnek többféle veszélye is volt. A legsúlyosabb talán az, hogy ez egy önmagáért való kereszténység volt, csak önmagára tudott tekinteni. És tudjuk jól azt, hogy egy önmagáért való kereszténység semmit nem ér. A gyülekezetek hitét nem igazán tudta erősíteni ez a fajta hit, éppen azért nem, mert ez egy nem létező világot épített fel. Megnyerő dolog a világra felülről és magasztosan tekinteni, életünket magasabb szintű szellemi életnek vallani, és dicsőséges kereszténységről beszélni. Pál apostol ellenben éppen arra emlékeztet mindannyiunkat ebben az igében, hogy a megfeszített Krisztus egészen más utat készített számunkra, övé számára. Ezért Apollóst és önmagát állítja példaként a korintusiak elé Pál apostol. A gnosztikusoknak és azoknak, akik engedtek a csábításnak, azt mondja Pál, ti már jól laktatok, meggazdagodtatok. Nélkülünk uralomra jutottatok. Legalábbis így hitték magukról. Az apostol megjegyzi kicsit gúnyosan, bárcsak s valóban uralomra is jutottatok volna. A megfeszített Krisztus mennybe menetele előtt egészen mást hagyott a tanítványaira, így módon miránk is ma élő tanítványokra. A szolga nem nagyobb uránál. A tanítványoknak, az apostoloknak osztozniuk kell a Krisztus sorsában, így építve a gyülekezeteket, így erősítve a testvérek hitét, hiteles élettel, mert mi sem természetesebb, hogy Krisztus hírnökének életével is azt kell alátámasztania, amit hirdet, amiről beszél, és milyen fontos, hogy legyenek példaadó, példamutató, hiteles életek egy hiteltelen világban, és ez ma is minden tekintetben érvényes és igaz, hogy szükség van hiteles keresztény életekre egy sok tekintetben hiteltelen és igaztalan világban. Nem könnyű vállalni egy ilyen keresztény életet, nem kellemes dolog nevetség tárgyává, világ látványosságává lenni, ahogy az apostol fogalmaz, nem egyszerű olyan ismérveknek megfelelni, amelyeket Pál apostol elénk állít egy olyan világban, amely farkas törvényekre épül fel. A világ számára szánalmasnak és gyengének tűnik, amit Pál apostol hirdet, a megfeszített Krisztusról. Vajon mi értelme a gyalázatra áldással válaszolni, hogy az apostol önmagukról, az apostolokról beszél, az üldözésre türelemmel válaszolni, a rágalmazásra pedig jó szóval. A világ logikájával és a világ gondolkodásával mérve ez szinte érthetetlen és értelmezhetetlen. Pál apostol mégis ezt a példát állítja, mert ez erősítheti a hitben a keresztény testvéreket, a keresztény embereket, a keresztény gyülekezeteket. Ez tarthatja őket távol a tévtanításoktól. Mint ahogyan a golgotai keresztből, a halálból élet fakad, a Krisztust követő, olykor próbatételeket is vállaló élet közösséget és hitet épít. A világ szemében mindez talán gyengének, értelmetlennek, vagy olykor hasztalannak tűnik, a hitben élő számára ellenben megerősítést jelent látni azt, hogy a Krisztust hirdető szavait hitelessé teszik a cselekedetei. Pál apostol egy ilyen bizonyságtévő életre hív mindannyiunkat, hogy erősödjünk egymás hite által. És az előttünk álló ünnep, az előttünk álló alkalom, az úri szent vacsora közössége, amire készülünk és várakozunk, valamik féleképpen ez is erre emlékeztet bennünket, hogy miképpen lehetünk Krisztus mértéke szerinti közösség, miképpen élhetünk alázatos életet ebben a világban, hiteles keresztény életet, amely nap mint nap látja és tudomásul veszi, hogy nem nagyobb a szolga uránál. A közelgő ünnep is erre emlékeztet, arra az Úrra, aki sokat szenvedett, és aki önmagát adta értünk, és mi ebből az áldozatból élünk, és mi ebből a krisztusi áldozatból meríthetünk minden nap erőt és reménységet, és így lehetünk Krisztus szerinti közösség. Amen. Mennyei édesatyánk, hálódással köszönjük meg a te szent igédet, amivel ma is tanítasz, ma is útmutatást adsz, és ma is emlékeztetsz minket, legyünk alázatosak. Így éljük meg a magunk kereszténységét nap mint nap, átélve azt, hogy nem nagyobb a szolga uránál, és nekünk nem mást kell tennünk, mint Krisztust követnünk, hitben és reménységben. Köszönjük neked, atyánk, hogy példákat adtál elénk. Példákat adtál elénk apostolok élete által, de különösképpen is példát adtál elénk a te szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus példája által. És kérünk, cseleked, atyánk, hogy őszinte szívvel s őszinte lélekkel, hiteles keresztény élettel, ami Urunkat, Jézus Krisztust tudjuk követni. Könyörgünk hozzád a te szent lelkedért. Kérünk, a te szent lelked által munkálkodj a mi szívünkben és lelkünkben, hogy valóban s igazán hiteles keresztény életet élhessünk itt a földi világban, mások számára is példát mutatva, és másokat is Krisztushoz vezetve. Így könyörgünk hozzád, te készíts bennünket a te szent asztalodnak vendégségére, te adj a mi szívünkbe alázatot és bűnbánatot. Könyörgünk hozzád, hallgass meg minket a te szeretett szent fiadért, Krisztus Jézusért, ami Urunkért, kinek legyen dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon ti veletek. Amen.